kérni. Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Amen. Szeretett testvéreim, többször elmondtuk már, de érdemes mindig újra és újra emlékeztetni önmagunkat arra, meg hát a Szentírásban is ezt találjuk, visszatérően, de leginkább, legpregnánsabban, legérthetőbben a teremtés történetében, a bűneset történetében, hogy a Biblia azt tanítja az emberről, ez az embertana, idegen szóval antropológiának mondják, tehát a Biblia antropológiája az az, hogy elmondja, Isten az embert tökéletessé teremtette, olyanná teremtette Isten az embert, hogy minden adva volt ahhoz, külsőleg és belső tulajdonságaiban is, hogy az ember az Istentől kapott boldogságát annak teljes mélységében átérhesse, minden adott volt ahhoz, hogy a jóra és az igazra adott vágyakozást azt megvalósíthassa, ahogyan a Szentírás kifejezi, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ez pedig leginkább mindennek a mélyre nézve azt jelenti, hogy Isten alkalmassá teremtette az embert arra, hogy a Teremtő Urától kapott feladatait betöltse, hogy az Istentől kapott küldetésének eleget tehessen. Ez az az igazi tökéletesség, amely a legnagyobb ajándéka volt Istennek az ember számára, hogy a tőle kapott feladatának eleget tehetett, a tőle kapott küldetését betölthette. És az emberről szóló tanítása az úgy folytatódik a Szentírásnak, hogy elmondja, az ember nem volt elégedett ezzel, hanem többre, vagy legalábbis másra vágyott, és ezért fordult szembe Istennel, és ezért olvasjuk a Szentírásban azt, hogy amikor a bűn beáradta az ember világába, beengedte az ember azt, akkor ennek nem csak az lett a következménye, amit már Isten büntetéseként olvasunk, hogy végesítette az ember életét itt ebben a teremtésben, hanem a legmélyebbre nézve az volt a bűnnek a következménye, hogy alkalmatlanná tette az embert arra, hogy az eredeti küldetésnek megfelelhessen, hogy az eredetileg Istentől kapott feladatait elvégezhesse, és ebből következett az, hogy tehát az ember nem tudott többé tökéletesen boldog lenni, nem tud többé, soha többé tökéletesen a jóra és az igazságra törekedni, azokat elérni. Az alkalmasság és az alkalmatlanság tehát, vagy a tökéletesség, tökéletlenség az, amit elmond a Szentírás az emberről, hogy tökéletes és alkalmas volt, és a bűn után pedig tökéletlenné és alkalmatlanná vált. Hasonló ez a folyamat ahhoz, amikor az orvos, aki tudja, hogy milyen az ember, az emberi egészséges test, látja a betegségnek a térnyerését, a betegségnek a hatalmát, a betegségnek a rombolását az ember szervezetében, és az orvos tudja azt, hogy ez az ember életerős volt, és most pedig különböző gyengeségeket okoz az ő testében, szervezetében a betegség, és az orvos arra törekszik, hogy ezt az eredeti állapotot visszaállítsa, hogy meggyógyítsa az embert, hogy a betegség által okozott gyengeségeket, elváltozásokat, amennyire lehet, visszafordítsa, hogy helyreállítsa az embernek az egészségét. A különbség azonban a hasonlat és a valóság között, hogy az orvos tudja tehát, hogy milyennek kell lennie az egészséges szervezetnek, mi pedig emberek nem tudjuk tapasztalatilag semmiképpen nem, hogy milyen is volt az, amikor az ember még a tökéletességben, még az alkalmasság állapotában élt, amikor még át tudta tehát élni az ember a saját maga valóságában, az Istentől kapott igazi boldogságot és a küldetés, a feladatok beteljesítésének a megelégedett, boldog érzését. Szeretett testvéreim, mindezt azért mondtam most el megint, mert a tanítványok, Jézusnak a tanítványai éppen ezt élték át, amiről most beszéltünk, akkor, amikor látták, hogy Jézus elhívja őket, akkor, amikor Jézussal lehettek, és ezt élték át, amikor Jézust elragadták tőlük, és a kereszten megölték, és többé nem lehettek együtt. Ezt élték át Jézusnak a tanítványai, hiszen amikor Jézust elfogták és elvitték őtőlük, akkor azonnal az az érzés tört rájuk, hogy itt mindennek vége lesz. Jézusnak a tettei, amelyeket már akkor ismertek szerte az egész országban, az egész nép körében, nem folytatódnak, hiszen nincs közöttük Jézus, nincs, aki csodát tegyen többé. Nincs, aki azt az erőt, azt az isteni erőt és hatalmat képviselje közöttük, aminek ők is, még nagyon sokan, tömegesen mások is a tanúi lehettek. De arra is gondolhattak, hogy Jézusnak a tanításai sem folytatódnak, azok a tanításai, amelyek még nagyobb hatással voltak az emberekre, mint a csodálatos tettei, hiszen a tanításait őrizték a szívükben, azt adták tovább szájról szájra, és éppen a tanításai miatt szálltak szembe Jézussal lépnek a vezetői, mert hiszen azokat ítélték sokkal veszélyesebbnek, mint a csodatetteket, amelyeket végrehajtott Jézus. Azt élték át a tanítványai, hogy Jézus tettei, tanításai nem folytatódnak, hiszen az övéi, Jézusnak a szűkebb tanítványi köre, meg a többiek is szétszélednek, szétrebbennek, a zsidóktól való félelmükben attól tartanak, hogy őket is elfogják, hogy őket is megkínozzák, őket is kivégzik, ezért inkább önként szétszélettek, elveszett tehát minden remény a folytatásra, és ami ebben a történetben hangsúlyos, elveszett az a remény, amelyet Jézus akkor ébresztett bennük, amikor megtalálta a tanítványait, amikor kézbe adta az életüket, és amikor úgy gyógyította őket, hogy alkalmassá tette őket kisebb és nagyobb feladatokra, alkalmassá tette őket arra a küldetésre, amelyet Isten szánt nekik, és amelyre addig ők teljességgel alkalmatlanok voltak, sőt nem is hallottak erről a küldetésről, ami személyesen az övéké volt. Most tehát azt érezték a tanítványok, amikor Jézust elragadták tőlük és keresztre feszítették, hogy mindennek vége, és mindezt a kétségbe esett reménytelenséget ráadásul beborította az a gyász, amelyet Jézus halála felett éreztek, az a végtelen szomorúság, ami a Mester halála miatt elöntötte az ő testüket és lelküket, egész valójukat. Szeretett testvéreim, ha azt mondjuk, hogy a Jézus tanítványai átélték azt, hogy ők alkalmatlanok ismételten arra a feladatra, küldetés, amit Jézustól, amit Istentől kaptak, akkor furcsa ellentmondásként azt mondhatjuk, hogy még inkább átélték ezt, vagy kicsit másként fogalmazva, még nyilvánvalóbbá lett ez mindez akkor, amikor Jézus feltámadt. Amikor találkoztak vele. Először, másodszor, és aztán, ahogy ez a történet kezdődik, azt most nem olvastam fel, harmadszor is. Hiszen addig, amíg Jézust halottnak tudták, és amit különös jelentőséggel bír, hitték, addig természetesnek mondhatjuk, mondhatták ők is, persze, hát vége mindennek, itt a gyász, itt a halál, nincsen tovább, de amikor Jézust újra életben találták, életben látták, a feltámadott megjelent nekik, akkor már nem a gyász uralt mindent, hiszen az emmausi tanítványok is elmondták, az asszonyok is elmondták, aztán Jézus megjelent nekik, mikor együtt voltak, hogy Jézus él, ez az óriási erő bizonyságtétel már adott volt, már átélhették, és mégis a feltámadásnak a hihetetlensége, sőt a feltámadásnak a félelmetes volta, mert hát megrettentek ettől, hogy akit a szemük láttára öltek meg, aztán ők temették el, az újra itt van közöttük, él, beszél hozzájuk, tudja, hogy mi volt azelőtt, bizonyítja, hogy ugyanaz Jézus támad fel, akit elragadtak tőlük. Bizonyította azt tehát, hogy van gyógyszer az ő elesett állapotukra, van gyógymód az emberiségnek az elesett, bűnben lévő állapotára, van tehát vigasztalás, és ők ezt mind örömmel fogadták. De mégis úgy kezdődik ez a történet, hogy együtt voltak Péter, Tamás, Nátanael, az Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő, és Péter azt mondja, elmegyek halászni. Ez mutatja a tanítványok elesett és alkalmatlan állapotát, amiről most szó van, hogy tudnék, a bűn így rontja meg az embert, hogy alkalmatlanná teszi, és az alkalmatlanság még akkor is tart, amikor egyébként már a gyógyulás jelen van. Amikor már látták a feltámadott Jézust, amikor már hiszik is azt, hogy ő tényleg él, hogy itt van közöttük, hogy nincsenek rajta, nincs ereje többi rajta a halálnak. Tehát a gyászból való vigasztalást már megkapták, de ez csak részleges gyógyulás volt, ez csak részleges folyamata volt a gyógyulásnak, ők maguk még alkalmatlanok voltak arra, hogy mindazt elvégezzék, amit Jézus rájuk akart bízni. És éppen ezért, szeretett testvéreim, ennek a történetnek ez a leglényegesebb mondani valója, hogy Jézus többet akar annál, mint amire a tanítványok elsősorban vágytak. Ők elsősorban arra vágytak, hogy jaj, bár csak ne történt volna meg ez a szörnyűség, hogy Jézust megölték. És ennek az ellenkező bizonyítékát látják, amikor Jézust élve találják, amikor megjelenik nekik. Ők megelégedtek volna talán ezzel is, milyen jó, hogy Jézus újra él. Most már nem kell gyászolnunk, itt a vigasztalás. De ebben az állapotukban még elmennek halászni. Még nem gondolnak arra, hogy folytatódnia kell annak, amit Jézus elkezdett. És akkor nekik kell majd folytatniuk azt, amit Jézus elkezdett. Ezért tehát Jézus utánuk megy. És nem elégszik meg azzal, hogy azt mondja, de hát én megjelentem nekik. Most már tudják, hogy élek. Itt van a vigasztalás, itt van a gyógyszer, itt van a gyógymód. Hanem mint lelkiismeretes orvos, hosszabban tartó kezelésben részesíti őket, újra, aztán újra megjelenik nekik, ahogyan mai szóval, ez biztosan mindenkinek ismerős, mondjuk rehabilitálni akarja őket. Nem csak kitenni őket a kórházba, hogy most már meggyógyultatok, aztán csináljatok, amit akartok, hanem utánuk megy, utánuk nyúl, és segít nekik teljesen felépülniük. A rehabilitáció azt jelenti, hogy visszaadni az embernek a készségeit, a képességeit, erkölcsi értelemben a becsületét is, a tisztességét is. Ezt akar Jézus elérni, hogy a tanítványokat újra rehabilitálja, mint ahogyan Isten is ezt akarja az emberrel, akitől a bűn elvette a készségeit, képességeit a tökéletességre, az alkalmasságát az embernek, ezt visszaadja neki Isten, hogy újra betölthesse azt a küldetését, amelyet ő rábízott. Jézus tehát teljes rehabilitációt akar, és ez nagyon fontos nekünk is, akik sokszor úgy gondolkodunk, vagy úgy viselkedünk, mint a tanítványok, hogy nekünk csak éppen valamire van szükségünk. Most csak egy kis testi gyógyulásra, most csak, mindezeket idézőjelben mondom természetesen, most csak egy kis vigasztalásra a gyászban, most csak egy kis sikerre a munkám területén, vagy éppen új munkahelyre, mert munkanélküli vagyok, és mindig tudnám sorolni, most éppen erre meg arra volna szükségünk, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a gyógyulás. Pedig ez csak részleges gyógyulás lehet legfeljebb, és nekünk ez a történet azt tanítja, amit Péterrel tett Jézus, nem volt elég Péternek, hogy Jézus újra él. Hiszen éppen azért, mert Jézus újra élt, Pétert újra elkezdhette furdalni a lelkiismerete, hogy én megtagadtam őt. Ezért megy utána Jézus, és ezért akar őt teljesen meggyógyítani, teljesen rehabilitálni, hogy újra alkalmassá tegye a tanítványságra, sőt most már az apostolságra, és ne csak egyszerűen annak legyen tanúja, amit majd továbbad, hogy igen, akit ti megöltetek, azt én láttam újra életben, Jézus feltámadt. Mert ez a keresztény bizonyságtétel alapja, leglényegesebb része, de hogy mit jelent ez, hogy Jézus azért támad fel, hogy bennünket, engem is, Pétert és titeket, a zsidókat meggyógyítson, ezt még magától Péter nem mondta volna el. Ha Jézus nem keresi meg, nem kezeli őt, nem rehabilitálja, nem teszi újra készé arra, hogy apostollá legyen, akkor Pétertől ez nem telt volna ki. Talán egy kicsit erős, de mégis ideérő példát hadd mondjak. Ismertem nem egy ilyen férfit, aki az alkohol rabságában szenvedett, és ami a különböző betegségei lettek, mondhatnánk természetesen, és bizony többször is láttuk azt, hogy addig volt szüksége az orvosra, amíg újra talpra állította. Mondhatnánk, amíg meggyógyult. De miután talpra állt, az első útja megint a kocsmába vezetett. Ez nem gyógyulás, ez csak egy részleges eredmény, és bizony nem is egyet eltemettünk aztán közülük ebben az állapotában. Ettől akar bennünket is Jézus megmenteni, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy most vigasztalásra van szükségem, hogy most éppen gyógyulásra van szükségem, hogy most éppen új munkahelyre van szükségem, hogy most éppen békességre van szükségem, mert valaki megbántott engem, hanem ne elégedjünk meg azzal, addig, amíg meg nem kapjuk Jézustól a teljes gyógyulást, a teljes rehabilitációt. Egy másik példát hadd mondjak, amit a ketten a jelenlévők közül most már fognak tudni. Tegnap itt volt egy olyan vendégünk, egy idős hölgy, aki Alzheimer korban szenvedés, hát ennek látható jelei vannak. És az ember arra gondolna, hogy neki biztosan a legfontosabb az, hogy meggyógyuljon, de ő arról beszélt nekünk, arról a küldetéséről, arról a feladatáról, az emigrációban élő magyarok, és különösen is az Amerikában élő magyaroknak a felkutatásáról, az egybetartásáról, az elvesző félben lévő emlékek megmentéséről, ezért dolgozik még most is munkatársával együtt, hogy az ember aztán látta, hogy őt nem kell sajnálni azért, mert ebben a betegségben szenved, és mindannyian tudjuk, hogy előbb vagy utóbb valamilyen betegség utolér, és előbb vagy utóbb a halál is utolér minket. De jó lenne úgy élni, mint ez a hölgy, a Kovács Ilona, aki nem a testi betegségére néz, hanem azt nézi, azt keresi, hogy mi is az ő feladata, mit tehet a népéért, és ezért él és dolgozik. Szeretett testvéreim, ne elégedjünk meg mi sem tehát azzal, hogy amikor éppen kudarcunk van, akkor sikert kapjunk, hogy amikor gyászolunk, akkor vigasztalásunk legyen, hogy amikor kórházba kell menni, akkor mire hamarabb kikerüljünk onnan, mert mindezek fontos dolgok, mindezeket szabad és kell is kérni Istentől, de tartsuk szem előtt, higgyük el, hogy Jézus szent lelkerével bennünket is a teljes rehabilitációban akar részesíteni. Ne, hihetetlen volt ez Péternek is, hihetetlen volt ez a tanítványoknak is, szinte felfoghatatlan, nem ment könnyen, nem volt könnyű dolga Jézusnak, de mégis megtette velük, és mégis elérte azt, hogy ők a helyükre kerültek. És aztán jöhettek a különböző megpróbáltatások, nehézségek, jöhetett a vértanú halál is az apostoloknak, mégis megvigasztalódtak, mégis meggyógyultak, mégpedig nem is csak erre a föld életre, hanem az örök életre. Amen.